41. Ott álltam a Citroen autó mellett. Temerinben az udvaron találtam magam. Arra készülődtem, hogy Újvidékre utazzunk. Az autót nem nagyon kedveltem, mert számunkra kicsinek bizonyult. Olyan típusú, mint amilyeneket a golfpályákon használnak közlekedésre, mindössze kétüléses. Mi pedig a gyerekekkel négyen voltunk. Amikor utaztunk, Vinusnak a két gyereket az ölébe kellett vennie. Emiatt többször leállított minket a rendőr, de amikor látta, hogy nem haladtunk gyorsan, csak egy intéssel tovább engedett. Az ilyenfajta intésekből már több tucat gyűlt össze. Beültem a Citroénbe, hogy ellenőrizzem, minden rendben van-e. Ki akartam hajtani az utcára, hogy amikor a gyerekek felébrednek, mindjárt indulhassunk. A mi autónk nem villany meghajtású volt, hanem mint a többi autó benzére működött. Megfordítottam a sluszkulcsot, de nem reagált. Sajnos ez már sokszor megtörtént. Pénzhiány nem tudtunk újat, nagyobbat venni. Javításra is csak akkor jutott, ha félre tudtunk valamennyit tenni. Így hát nem tehettünk mást, mint hogy autóbusszal utazzunk be Újvidékre. Felébresztettem a gyerekeket és Vinust, hogy időben indulhassunk. A gyerekek haragudtak és nyafogtak, hogy nem autóval megyünk. Elindultunk a Csillag vendéglőnél levő buszmegálló felé, talán egy kilométerre lehetett a házunktól. A vendéglő és a házunk között egy golfpálya terpeszkedett. A gyep, amelyen át kellett gyalogolni, kicsit magasabban feküdt rajta. Sokan használták ezt az utat, mintsem, hogy megkerüljék a pályát. Emiatt a pályatulajdonos sokszor szitkozódott, hogy letapossuk a gyepet. Mi is arra mentünk. Az ösvény már mélyen ki volt taposva. Még a pálya felére sem értünk, amikor megjelent a tulajdonos, de amikor meglátta, hogy gyerekekkel vagyunk, nem szólt semmit. Elfordította a fejét, mintha nem látna bennünket. A buszállomáson nem várakozott utas. Ez annak a jele, hogy egyhamar nem jön busz. Szóltam Vinusnak, bemegyek a vendéglőbe megkérdezni, tudja-e valaki, mikor érkezik az Újvidék felé közlekedő busz. Benyitottam a masszív, nehéz ajtón. Kapu lehetett valamikor valamelyik falusi svábházon, abból szabták át kocsma bejáratnak. Még a készítés évét is rajta hagyták. 1876. A Csillag kocsmában már többször jártam. Amikor lekéstem, vagy sokáig kellett várnom a buszra, betértem egy pohár sörre. Régi háború előtti elég kopott asztalokkal és székekkel volt berendezve. Mintha a két világháború közötti időbe csöppentem volna. Maga a kocsma tulajdonosa, aki egyben pincérként is dolgozott, szegényes, öreges parasztruhában szolgálta ki a vendégeket. Bent néhány ember ült az asztal körül, mindig csak két témáról vitatkoztak. Az egyik a politika, a másik a nők. A politika mindig a háttérbe szorult, amikor női témák kerültek előtérbe. Most különösen az utóbbi volt aktuális, mert egy új fiatal pincérnő is szolgált. A téma az öltözékéből adódott. A hosszú hajú szőke lány, mintha a mai modern világból az utcáról pottyant volna ebbe a régi módi kocsmába. Hosszú ujjú szürke pólót és fekete cicanadrágot viselt, amely a lába között behúzódott a popsiába. A rövid fehér kötényke szimbolikusan mutatta, hogy ő a pincérlány. Most épp arról vitáztak, hogy a szép pincérlány hord-e bugyit a cicanadrágja alatt. Egyesek azt állították, hogy nem, mert a mai lányok egyáltalán nem hordanak bugyit, az idősebbek pedig az ellenkezőjét bizonygatták. Épp ezt a kemény vitát szakítottam meg egy közönséges kérdéssel, hogy tudja-e valaki, mikor jön erre az autóbusz. Egy pillanatra mindenki elnémult, úgy néztek rám, mintha más világról érkezem, és valami olyasmit kérdezek, ami semmiképpen sem illik a vitájukba. Mégis kis idő múlva az egyik vendég, talán az, aki szintén érdekelt volt az utazásban, odaszólt, hogy a következő busz csak délben indul Újvidékre. Ránéztem az órámra. Az még 3 órát jelentett, hiszen még csak 9-et mutatott az óra. Mielőtt kimentem, szemügyre vettem a pincérlányt. Úgy tűnt, mintha ismerném valahonnan. Ez csak azért sejlett fel, mert testalkata és frizurája nagyon hasonlított a Vinuséhoz. De öltözéke is ismerős volt. Vinus is néha épp ilyen szűk cicanadrágot viselt, csak fehér színűt. Kint elmondtam Vinusnak, hogy az autóbusz csak 3 óra múlva érkezik. Azt javasoltam, induljunk el gyalog a központ felé, talán találunk egy taxit, amellyel hazajuthatunk Újvidékre. A gyerekek nyafogtak, mert a központ messzebb feküdt, mint az út a házunktól a Csillagvendéglőig. Ennek ellenére elindultunk. Jobbnak találtam a sétát, mint egy helyben toporogni. Félúton Temerin központja felé az egyik sváb ház ajtaján hirdetmény állt. Kiállítás: N. Matyi festő olajfestményei. Ismertem Matyit, tudtam, hogy fest, de a képeit még sosem láttam. Mivel volt időnk az autóbusz érkezéséig, bementünk a kiállításra. Feltételeztem, hogy Matyi is ott lesz. A festményeket két teremben helyezték el a valamikori tiszta szobákban. Mindössze néhányan voltunk bent, Matyit nem láttam. Nem baj, gondoltam magamban. Annak ellenére megnézem a kiállítást Vinussal. A festmények nagyobb része falusi motívumokat ábrázolt. Feltételeztem, hogy talán Temerini utcát is találunk közöttük. Azt Vinus tudná legjobban. A táj, a házak, az emberek mind idillikus, meleg színekkel lettek megörökítve. Az útszéli kertek virágokkal, az asszonyok és a férfiak színes, ünneplő ruhában. Szerintem a festmények nagyon messze álltak a reális világtól. Matyi kiépített magának egy derűs, bensőséges, nem létező falusi világot, és azt vitte át a képeire. Vinusnak is elmondtam észrevételeimet, de ő nem értett velem egyet. Neki tetszettek a festmények. Talán érzései kifinomultabban reagáltak a látottakra. Felismert olyan valamit a képekben, ami emlékeztette a gyerekkorára. A kiállítóterem végén az egyik sarok közelében Matyi stílusától kicsit eltérő festmény lógott. A képen nem a tájra, hanem egy csoport parasztasszonyra helyezte a hangsúlyt. A falusi vert falból épített ház homlokzata előtt három asszony ült egymással szemben, lócán és zsámolyon. Egy házas pár a falhoz támaszkodva figyelte a három asszonyt, akik kézimunkáztak és beszélgettek. Ennél az élethű festménynél időztem a legtöbbet. Érdekelt, miről is pletykázhatnak. Ott álltam nem messze tőlük és hallgatóztam. Marikáról beszélt, a falusi iskola egyetlen tanítónője. Mindenki tudta, hogy ott az iskolában, az osztály mellett, kis szobában egyedül lakik. A kékkendős asszonyka épp arról mesélt, látta, hogy a tanítónő miképpen hívja fel magára a figyelmet. Alsó neműjét az iskola melletti út mentén kifeszített szárítókötélre szokta akasztani, amikor az ő ura, a János, éppen azon az úton megy be a városba lovas szekéren. Szép szóval is próbálta már rávenni a tanítónőt, hogy ne tegyen ilyesmit, de nem segített. Úgy látszik, meg akarja kaparintani a te Jánosodat, jelentette ki a piros kendős asszony. De talán, és akkor Vinus szólalt meg, mehetnénk már, lekéssük az autóbuszt. Újra a kiállítóteremben találtam magam, Vinusnak igaza volt. Ha nem indulunk, nem érjük el az autóbuszt, és itt kell aludnunk Temerinben. Útközben megszólalt a telefonom. Pixli hívott, hogy tudom-e, hol van a Star központi irodája. Rákérdeztem, mondjon valami konkrétabbat, mert a Star az lehet üzlet, márka, cipőbolt, film és még sok más. Ekkor ő lepődött meg, hiszen a lánya csak annyit mondott, hogy találja meg a Star irodát, mert ott felejtette a mobiltelefonját. Megkérte, hogy menjen el érte és hozzá el. Elmondtam, hogy csak úgy tudok segíteni, ha megtudja, milyen irodáról vagy vállalatról van szó. Feltételeztem, de nem mondtam meg neki, hogy a tehetségkutató irodáról lehetett szó. Annak a neve Sztár. Régóta tudtam, hogy az egyetlen lánya színésznő szeretne lenni. Talán azért ment az ügynökségbe, hogy tartsák számon. A mobiltelefon ügy valószínűleg megoldódott, mert hála Istennek nem hívott többet. A központhoz értünk. Egyetlen taxit sem láttam, úgyhogy várakoznunk kellett. Kis idő múlva megérkezett, becsérül az autóbusz. A jegykezelő kijelentette, hogy csak annyi utast vesz fel, amennyi üres hely van a járműben. Előre siettem Zitával, hogy helyet foglaljak. Mire találtam, a jegykezelő leállította a felszállást, tele lett a busz. Vinus és Attila nem fértek fel. Oda mentem a jegykezelőhöz, hogy szóljak, hogy mi egy család vagyunk, és nem lehet bennünket szétválasztani. Ő csak annyit mondott, hogy nem tehet semmit, a szabály az szabály. Én pedig nem akartam otthagyni Attilát és Vinust, ezért Zitával leszálltunk. A busz elment, mi pedig tovább várakoztunk. Egy középkorú asszony lépett Vinushoz. Feltételeztem, hogy valamit kérdezni akar tőle. Az asszony egy zsebkendőszerű rongyot vett elő. Azt mutogatta. Akkor már jobban odafigyeltem. A vászon darabban egy konyhakést rejtegetett. Azt kínálta Vinusnak. De ő nem fogadta el, és emiatt vitába keveredtek. Az asszony ragaszkodott hozzá, hogy fogja meg a kés nyelét és vegye át. Vinus nem látta értelmét, és visszautasította az asszonyt. Addig fajult a vita, hogy én is beleavatkoztam. Amikor megfenyegettem, hogy hívom a rendőrséget, ha nem hagyja abba az akaratoskodást, kicsit meghátrált, de nem tágított. Hívtam a rendőrséget. Szerencsére közel voltak a buszállomás várótermében. Lefogták az asszonyt. Kiderült, hogy azzal a késsel ölte meg a férjét, és letörölte az új lenyomatokat. Ezért vitatkozott Vinussal. Azt akarta, hogy fogja meg a kés nyelét, és ezáltal gyanúba keveredjen. A végén minden tisztázódott. A helyszínen levő temeriniek üdvözölték Vinust, és megdicsérték, hogy okosan cselekedett. A következő választásokon Vinus nyert. A polgárok nem felejtették el cselekedetét, és Temerin polgármesterévé választották. Ez mindannyiunk számára jól jött. Több pénz került a családba, és végre nagyobbra cserélhettük a kis autónkat.